Hányan vagytok jó kommunikátorok? Hányan kommunikáltok jól? Oké, akkor ez az óra nektek való. Aki föltette a kezét, annak azért, aki nem, annak pedig azért. Én nem vagyok, rájöttem. Tehát, hogy én nem. Tényleg. Az gáz, mi? Tehát, ha én nem, akkor... De a helyzet az az, hogy a kommunikáció... Igen, de figyeljetek, tehát a helyzet az az, hogy a kommunikáció nem arról szól, hogy előadod magad, aztán vége van. Mert az egyszerű. Nem, ti nem szóltok vissza, így könnyű. Nem is dobáltok semmivel. Mit csinálsz? Te! Szóval, visszadobom. A kommunikáció igazából a szeretet megnyilvánulásának, a szeretet közlésének az egyik módja. És ez nem egyszerű, ugye? Mert a szeretet nem arról szól, hogy én tele vagyok édes-aranyos, fincsi-fincsi érzésekkel, és akkor azokat szavakba öntöm, és mindenki boldog körülöttem, hanem az, hogy amikor kivégzel, akkor azt mondom, hogy bocsáss meg nekik, atyám, nem tudják, mit cselekszenek. A baj csak az, hogy amikor te kivégzel, akkor megelőző csapást mérek. Úgyhogy amikor sejteni kezdem, hogy ki akarsz végezni, akkor végzek veled. Úgyhogy sokat kell még tanulnom a kommunikációról. Azt hiszem, hogy várjál. Nem hallom, melyik megállónál tart. De hallom, hogy az jön így. Szia, Dorka! Tarts ki! Veled vagyunk. Ő is velünk van. Ha valaki el akarja venni a telefonodat, add oda neki. Az életed nem ér annyit, úgy értem, vagy hogy van, vagy fordítva, a telefonod nem ér annyit az életed. Nem így akartam, fordítva, nem mindegy. Ezt hallottátok, hogy ezt csinálják, hogy milyen szép is telefonod van, add csak ide. Persze, a Danitól már elvettek egyet így. Úgyhogy próbáld eldugni valahogy, Dorka, így. Álcázd fülbevalónak, vagy valami ilyesmi. És ez többnyire úgy van, hogy egy ilyen kis tizenéves megy oda hozzád, és amikor ellenkezel, akkor föláll a három nagy darab cigányember is. Vagy milyen, tessék? Mindegy, milyen nemzetiségű, vagy nem tudom. Oké. Na jó, tehát ott tartunk, hogy van mit tanulnunk a kommunikációról. És a legutóbb ott fejeztük be, hogy a kommunikációnak több csatornája van, és hogy ezeknek a csatornáknak némelye nagyobb súllyal esik a latba, amikor az üzenet komolyságát vesszük figyelembe. Ugye azt mondtuk, hogy a metakommunikáció összesen 55%-át teszi ki tehát a nem szavakkal történő kommunikáció, ez a metakommunikáció több mint a felét viszi át az üzenetednek. És persze nem a definíciókat, habár azt is, szerintem azért azt is, de a komolyságát az üzenetednek biztos. Tehát az, ahogy mondod, illetve aki te vagy, miközben mondod, az nagyon hangosan beszél. És persze, amit mondasz, 38%, az ahogy mondod. A kiállásod, a hangsúlyod, a hanghordozásod. Ugye ezt mondtam, hogy sokszor a családi viták abból adódnak, hogy a hanghordozást nem uraljuk tökéletesen. Úgy értem, lehet többféleképpen mondani, hogy hogy drágám, így van, így van. A drágám szó önmagában kezdjük megtanulni, mi férfiak, hogy nem jelent semmit. Sőt, a hanghordozásnak az egész finom, a férfi fül számára halhatatlan nüanszjai is sokat nyomnak alatba. Úgyhogy igazából, amit kezdünk megtanulni, az az, hogy két fülünk van, egy szánk. Jobb, ha kétszer annyit hallgatunk, mint amennyit beszélünk. És akkor igaz, kevesebb a drágám is, de kevesebb a hiba is. Egyébként hölgyeknek üzenet, hogy ha lassabbak vagytok a férfi kommunikációjának a hibáit megtorolni, akkor utána többet beszél. Egy picivel. Nem sokkal, de egy picivel többet beszél. De tessék? Legalább befejezi. Péter, rossz vagy. Tessék? Mi ez? Hát nem tudom. Hát attól függ, mit szeretne a hölgy. Sokszor én hallom azt a panaszt, és nem csak a feleségemtől, hanem egyébként is hölgyektől, hogy mi férfiak állítólag túl keveset beszélünk. Úgy értem, nem beszélünk.
Ott van.
És a kérdés... Hát igen, azt hiszem ez a lényege, tehát, hogy... és hát szerintem az egyik oka az az, hogy megtanultuk, hogy veszélyes beszélni. Tehát úgy értem, amikor a harmadik ártatlan mondatomtól fakadsz sírva, akkor a negyediket nem fogom kimondani, úgy értem. Azt is meggondolom, hogy valaha még egyszer kimondjak-e ilyen mondatokat. És a feleségem nem a sírós típus, tehát hogy ő nem fakad sírva, de hallottam már ilyet, hogy lányok sírva fakadnak attól, amit a férjük mond. Marianról se gondolom, hogy ez a sírós fajta. Majd megkérdezem a férjedet, hogy te melyik típus vagy. De hogy oké, tehát hogy nyilván megvan a módja annak, ahogy visszatükrözöd, hogy mit hallottál. Ha ebben megfontolt vagy, akkor a férjed, vőlegényed, barátod esetleg a következő kommunikációt is megkockáztatja. Ha ebben nem vagy nagyon megfontolt, akkor hamar megtanítod a férjednek, barátodnak, vőlegényednek, hogy legyen nagyon óvatos azzal, amit mond. Mert megjegyzem, hogy fogalmunk nincs róla, hogy mit mondunk. Tehát, hogy ugye a kommunikációban a küldő a gondolatait kódolja, és szavak formájában viszi át. De amikor ő kódolja a gondolatait, akkor a saját vonatkoztatási rendszere alapján tudja ezt megtenni. A férfiak, férfiak. Úgy értem, nem csak abban, hogy magasabbak, a testalkatuk erősebb, és az elsődleges nemi jelleg határozottan különbözik a nőtől, hanem az agyuk is másképp működik. Tehát komolyan, totálisan és teljesen másképp. Megrémülnétek, hogyha cserélnénk. És fordítva is valószínűleg. Úgyhogy egy másik világból jön egy üzenet feléd. Úgy értem? Tényleg, egy másik világból. Tudod? Idegenek vannak köztünk. és jön az üzenet. És persze ezt az üzenetet dekódolod a te világodban, ami megint egy másik világ. És egy egész más értékrend. Egy másik értékrend. Tehát lehet, hogy én küldök egy üzenetet, amiben szavakat és szókapcsolatokat használok, amelyek az én értékrendem szerint teljesen ártatlanok. Úgy értem, nincs bennük az a pusztító üzenet, amit nőként esetleg hallasz benne. De amikor a dekódolás megtörténik, és te értelmezed az üzenetet, akkor az nagyon fájdalmas lehet neked. És ugyanez persze fordítva is igaz. Tehát amikor egy nő elmondja, hogy minden rossz, és teljesen ki van akadva, és a munkahelyén, ami történt, és a gyerekkel, ami van, és minden, és kétségbeejtő, akkor az nem azt jelenti, hogy te férfiként egy lúzer vagy, mert nem vagy képes mindent rendbe rakni, hanem... hanem csak annyit jelent, hogy egy picit fáradt vagyok, és simogass meg. De férfiként sajnos ezt úgy értelmezzük, hogy te vagy a legnagyobb lúzer a világon. Abszolút, ez ezt jelenti. A koronádat levertem a fejedről, mert nem vagy képes rendet tartani az életemben. Mert mi férfiak ezt szeretnénk, ugye? És persze közben még, tehát nem csak az az üzenet jön, hogy teljes vesztes vagy, hanem az, hogy van egy azonnal elintézendő feladatod. Mert elmondtam, hogy hány probléma van, és mi férfiak a problémákat mindig rögtön meg akarjuk oldani. Tehát két, és persze, ha ezen a pillanaton el is kezdem megoldani a problémát, akkor elkövetem életem legnagyobb hibáját, mert a lány nem azt mondta, hogy old meg a problémámat, hanem csak azt, hogy érezz együtt velem egy picit, és tudod, simogass meg. Úgyhogy két idegenek vannak köztünk. Férfiak és nők. És hogyha ezt nem vesszük tudomásul, akkor a félreértett üzenetekre adott reakcióval kiírtjuk a másikat. Tehát nagyon egyszerűen, tehát hogy ne gondoljátok, hogy Sanyi olyan aranyosan túlzol. Nem. Ha módszeresen és kitartóan csinálod, akkor kiírtod a másikat. Tehát egyszerűen ezt hívják halálnak. Ugye nem fizikai halálnak, de lelkinek és szelleminek igen. Megszűnik a kapcsolat, megszűnik a kapcsolat spontanitása, megszűnik a felszabadultsága, az öröme. Halál, ezt hívják halálnak. És amikor keresed az okát, ne menj messzire. Minden reggel, amikor belenézel a tükörbe, ott mosolyog rád. Te vagy a halál oka. Hogyha nincs kapcsolatod valakivel, te vagy az oka. Férfiként te vagy az oka, és nőként te vagy az oka. Mindjárt. És a dolog azért ilyen szigorú, mert a felelősség mindig egy egyszemélyes dolog. A felelősség az valami, amit csak magadért vállalhatsz. A másikért soha. Felejtsük el egy pillanatra a szerepeket. Ugye? Mert a szerepek azok, ugye, hogy a férfi a kezdeményező, a nő a válaszadó. Istennek, Krisztusnak a feje az Atya, a Szent Szellem, és aztán a férfinek a feje Krisztus, és a férfi a feje az asszonynak. Tehát van egy ilyen betakarás. Így van, stimmel. Abszolút. Szuper. Szuper. Akkor most mondom, kérdezem, hogy nőként mit tudsz tenni azért, hogy a férjed a helyére álljon? Így van. Mi az, de tudsz tenni, csak nem azért, hogy a helyére álljon. Csak a halált tudod fokozni. Úgyhogy két választásod van. Vagy belesüljetsz az elkeserítő frusztráltságba, ami a tehetetlenség miatt van, mert ütöd a férjedet, vagy a barátodat, vagy a vőlegényedet, és nulla hatásod van. Tehát vagy pont az ellenkezőjét éred el, és a tudat, hogy tehetetlen vagy, egyre inkább fokozódik, és borzasztóan frusztrált leszel. De tényleg. Ugyanezt férfiként. Mit tudsz tenni azért, hogy a feleséged a helyére álljon? Az ég adta a világon semmit. Tényleg semmit. Úgyhogy, ha megpróbálod a helyére tenni, akkor csak a halált növeszted, és a frusztrációt magadban. Úgyhogy mi az, kérdezem tőletek, és nagyon komolyan kérdezem, és el sem hiszitek, hogy a felelőtlenségnek milyen hihetetlen mértéke él bennetek. Tehát bennetek. Nem általában az emberekben, bennetek. Mi az, amiért tudsz tenni? Hol van neked hatalmad? Két helyen, így van. Van hatalmad a saját lelkedben, hogy te mit csinálsz. Azt, figyelj, öregem, azt te döntöd el. Oké? Okay? Ezt az egyet. Megvan? Ki a felelős? Hülye bunkó volt a férjed? Az, abszolút. Hülye bunkó volt. De te mit csinálsz? Ez a nagy kérdés. Tudod, teljesen igazságtalan volt veled a feleséged? Az abszolút, totálisan igazságtalan. De te mit csinálsz? Ez a kérdés. Ez az a pont, ahol neked lehetőséged van befolyásolni a helyzetet valóságosan. De ez az a pont, ami a legfájdalmasabb. Mert amikor a másik teljesen akkor neked kéne a helyeden maradni. És a helyeden úgy tudsz maradni, hogy megmaradsz ott, ahova Krisztus tett. Úgyhogy hatalmad van önmagadban, és hatalmad van Istennel. Azaz azt tudod mondani, hogy Uram, asszonyként az én elhívásom te előtted, és ez az egyetlen hely, ahol igazából meg kell állnom, az az, hogy tiszteljem az én férjemet. És adj ehhez erőt. Ez az, amit tenni akarok. Ez az, amit tenni akarok. Ez az, amit tennem kell. Ha ezt nem teszem meg, nincs miről beszélni, én buktam el. Én buktam el. Ezt kell, hogy mondjam, hogy a hozzád legközelebb álló ember a te jellemednek a legnagyobb, sőt, az egyetlen igazi próbája. A hozzád legközelebb álló embereknek okozott sérülések igazából a te kudarcodnak és bukásodnak a leghangosabb szószólói. Mert tudod, amikor az egyház kivégezte Krisztust, amikor az ember kivégezte Istent, Isten szerette az embert. Ez a férfi helye. És amikor az ember hitben kényszerül élni, és a szükségei színről színre nincsenek megelégítve, amikor a gyülekezet ezt teszi, tiszteli Istent. Ez a férfi és a nő szerepe. A nő tiszteli a férjét, mint ahogy az egyház Krisztust, és a férfi szereti a feleségét, mint ahogy Krisztus az egyházat. Ez a helyünk. És a magad szerepe fölött van hatalmad, a másiké fölött nincs. Maradj a helyeden, ez az üzenet. És ez igaz nem csak a házasságra, hanem a munkahelyi kapcsolatokra is, a barátságokra, a gyülekezeti kapcsolatokra. Tudd, mi a helyed, kapd meg a definíciót, és maradj ott. És aztán, ha azt kérdezed, hogy a kommunikációd jó-e, helyes-e, akkor azt csak ebben a vonatkoztatási rendszerben tudod megmondani. Jó ez? Tudom, ez kemény, de valakinek el kellett mondania, nem? Jó, az egymásra való panaszkodás, a sértettség, a jogos felháborodás. Oké, én ezeket értem. Tehát, hogy ezek az én életemnek is részei, csak nincs igazam. Ezt értitek? Tehát ezek mind az éretlenségemnek és az önzésemnek a jelei, semmi másé. És ha valaha szeretnétek egészséges kapcsolatot, higgyétek el nekem, lehetetlen enélkül. Ezt értitek? Lehetséges békességben élni, ha felszínesek vagytok. Tehát ha nem mész közel a másikhoz, az tök jó, akkor meg lehet úszni. Ugye? Tehát az egy jó megoldás. De ha nem akarod magányosan élni az életedet, tudod, akkor közel kell menned a másikhoz, és közel kell engedned a másikat magadhoz. De ha ezt megteszed, azonnal megtörténnek a sérülések. Ezt érted? Idegenek vannak köztünk. Az a nő, az a férfi, akit közel akarsz engedni magadhoz, az egy idegen, és garantáltan bele fog taposni a kis lelkedbe. Úgy értem, nem bele fog taposni, hanem olyan fájdalmat fog okozni, mint amilyet még soha senki az életedben. Ezt érted? Mert még soha senkit nem engedtél olyan közel magadhoz. Rendben? De ugyanakkor ez a nyitottság, ez a sebezhetőség adja meg a lehetőséget arra is, hogy az életet, Isten szeretetét, hűségét, kegyelmét olyan gazdagon fejezd ki, és tapasztald meg, mint ahogy soha sehol az életben. Jó? Ígyük meg a kólánkat, és menjünk haza. Ja. És még valami. A távolság, ahova Isten el akar vinni téged, a jellemednek a fejlődésében nagyobb, mint gondolnád. Tehát Amikor fiatal voltam, felöveztem magam, és oda mentem, ahova akartam. Most megöregedtem, más övesz fel engem, kinyújtom a kezemet, és oda megyek, ahova nem akarok. És oda fogunk menni, ahova nem akarunk. Ez a helyzet. Oda megyünk, ahova nem akarunk. De amikor ott vagyunk, azt fogjuk mondani, hogy köszönöm. Ez az egyetlen hely, ahova érdemes volt eljönni. Ez az egyetlen hely, ahol a dolgok szépek, ahol a dolgok rendben vannak, ahol minden a helyén van, ahol szeretet van, irgalom és kegyelem, ahol az életnek van értelme. Az a hely, ahova, ha Isten övesz fel, és te kinyújtod a kezedet, és ő rá támaszkodol, és ő elvisz oda. Az a hely. Az a hely, ahol az én megszűnik. Nem megszűnik, csak megszűnik uralkodni. Ahol az én rábízatik valaki másra. És ahol a mások lesznek fontosabbak. Ahol az első gondolatod ő, és az övéi. És én csak ő benne jelenek meg. És ettől nagyon messze vagyunk. Lehet, hogy te nem, én igen. És Isten dolgozik ezen. Tudod, ő hűséges. Ő dolgozik rajtam. És mire meghalok, elvégzi a munkáját. Nem tudom, hogy ez még sokáig tart-e vagy sem, de mire meghalok, ezt ígérte, addigra elvégzi. És ha ki akarod kerülni, tudod, ha meg akarod úszni, ha elég büszke és kemény vagy, ahogy azt mond, hogy az én utamon, és csak is úgy, sok keserűséget és fájdalmat gyűjtesz magadnak az életre. Mert ha ez tényleg fontos, hogyha a szeretet, az önzetlenség, a kereszt élete tényleg fontos, akkor Isten nem teheti meg, hogy ugorja ezt a leckét. Ó, hát, ha te nem akarod, ne haragudj, bocs, hogy egyáltalán próbálkoztam, akkor menjünk rögtön a cukorkásboltba, és vegyünk egy új nyalókát. Nem, azt fogja mondani, hogy ups, rendben, akkor tartunk egy pihenőt, 2 hét múlva kezdjük újra. Ups, ez se sikerült, 2 hetes pihenő, aztán kezdjük újra. És valahogy fura módon bárhova futsz, bárhova menekülsz, az életed problémái újra utolérnek. Azok a leckék, amiket meg akartál úszni, valahogy újra kezdődnek. Csak egyre nehezebben, egyre keményebben, egyre szigorúbban. Azt javaslom, hogy ne menekülj. Tanuld meg elsőre. Tanuld meg még az imádban. Mondd azt, Uram, hogy vigyél, most itt vagyok előtted, itt fogok veled elmélkedni 1 órát, 1 órát, 1,5 órát, 2 órát. Vigyél most oda, ahova nem akarok menni. Mutasd meg most nekem azt az életet, amit meg akarsz osztani velem. És akkor, amikor a valódi helyzet jön, amikor mindezt megtapasztalhatom, akkor nem fog teljesen meglepni. Vezetők, vigyázzatok! Krisztust képviselitek, ugyanúgy, mint ahogy egy férfi a családban Krisztust képviseli. A beosztottak, testvérek, családtagok, barátok, az életetek Istenről tesz bizonyságot. Úgyhogy a kommunikáció egy helyes szívbeli hozzáállásnak a kifejeződése, semmi más. És tudod, nem azt tesz tisztátalanná, ami bemegy a szájon, hanem az, ami kijön rajta, mert az a szívből származik. És ugye az az ember, Jakab szerint, aki a beszédében nem vétkezik, tökéletes. Wow, tökéletes. Miért? Mert az, aki nem vétkezik a szívében, az... Oké, aki nem vétkezik a szájában, az, aki nem vétkezik a szívében. Nincs ilyen ember egyébként, megjegyzem. Vagy legalábbis legfeljebb a halála előtti pillanatban. Dicsérlek, Uram! Bocsáss meg nekik, Atyám! Nem tudják, mit tesznek. Jobb lett volna a kések még egy picit, mi? Az egy mázlista. De az nem tud dicsérni sem, igaz? Tehát nem a hallgatás, a némasság a megoldás, hanem a szeretet, a kereszt, az őszintesség. Mi sose fogunk tesztet írni, ugye? Többiek tesztet írnak. Kéne, hogy írjunk? Nagyon jó gondolat. Mostan a záróvizsga. Jövő órára mindenki írjon 3 értelmes bekezdést. És ezt adjátok be dolgozatként. Jó az így? Mindegy, csak rövid legyen. Nem, majd kitalálok valamit. Na. Hogy hívnak? Mi az óra címe? És mi a kedvenc ételed? Közepesnek jó lesz még. Na jó, oké, ennyit a bevezetésről. A kommunikáció felelősséggel jár. Mindannyian felelősek vagyunk azért, ahogy kommunikálunk. Felelősek azért, ahogy magunkkal beszélünk, és ahogy másokkal. És talán az egyik legfontosabb része az, hogy ahogy magaddal kommunikálsz. Mert igazából az, ahogy magaddal kommunikálsz, a belső kommunikációd, az, ahogy másokkal is fogsz beszélni. Csak el kell jönni a megfelelő pillanatnak. Amilyen gondolatokat megengedsz magadnak a fejedben, akár saját magaddal kapcsolatban, akár másokkal kapcsolatban, az előbb-utóbb ki fog jönni. Ugye? A szíved szintjén kell, hogy tiszta legyél, ahhoz, hogy ez rendben legyen. A gondolatok szintjén kell, hogy szerető legyél, türelmes legyél, kegyelmes legyél, irgalmas legyél. Igazából, nem csak úgy csinálni, hanem igazából. És ez lehetetlen, hogyha te magad nem látod ezt a szeretetet, türelmet, kegyelmet, ahogy Istentől jön feléd. Úgyhogy, ha jó nagy bűnös vagy, jó nagy gengszter, és ezzel igazán tisztában vagy, akkor nyűszítve és könyörögve mész Isten elé naponta, és mondod azt, hogy én már kivégezném magam, Uram, te mit teszel? És ő azt fogja mondani, hogy megbocsájtattak a te bűneid. Menj el, és többet ne vétkezz. És aztán egy óra múlva megint jössz, hogy én most már kivégezném magam, Uram, te mit teszel? És ő azt fogja mondani, hogy gyere ide, hadd öleljelek meg, hadd csókoljalak meg, halld a szavaimat, amiket szólok. És azt fogja mondani, hogy szép vagy, nincsen rajtad szeplő. Hadd lássam az arcodat, hadd halljam a hangodat, mert az kedves nekem. És ha nem vagy eléggé bűnös a magad szemében, akkor sosem mész Istenhez kegyelemért. És ha nem vagy elég alázatos, soha nem fogod meghallani az ő kegyelmének a szavait. És ha soha nem kapod meg ezt a kegyelmet, soha nem is fogod adni se magadnak, se másoknak. Kemény leszel magaddal, gyilkos. Kés és fegyver lesz a kezedben, amikor bánsz magaddal, és ugyanilyen leszel másokkal is. Kemény. Gyilkos fegyver lesz a szádban. Kard, kés, puska. Úgyhogy mi a nagy parancsolat? Szeresd a te uradat és Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből. Fogunk erről még beszélni? Teljes szívedből, lelkedből és erődből. A lényed minden porcikája megfeszül és megerőltetik a szeretetben. Nem csak szeretek az értelmemmel, nem csak az érzelmeimmel, nem csak az erőmmel, mindennel szeretek. És a második, ami ebből származik, hogy szeresd a fele barátodat, mint te magadat. Itt van a lánc. Te szereted Istent, és nem tudod szeretni Istent, ha ő nem szeret előbb téged. Isten szeret téged, és így szereted Istent, aztán szereted magadat, akit Isten is szeret, és aztán szereted a testvéredet, akit Isten is szeret, és akit te is szeretsz. Rendben van ez? És szeretni Istent és magadat képmutatásból nagyon nehéz. Az csak komolyan megy. Oké? Mert a belső kommunikációd, az, amit a nap 24 órájában mondasz magadnak, az vagy szeretet, vagy nem az. Hogy te milyen hülye vagy már megint, miért késtél el? Hát ennyit nem lehet rád bízni. Egy nyomorult órára nem tudsz odaérni. Micsoda egy marha vagy te, komolyan, most már elegem van belőled. Vagy szeretlek, király vagy, és nem feledkeztem meg róla, hogyan teremtettelek, hogy porból lettél. És sose vártam tőled, hogy tökéletes légy. Az erőd, az értéked nem a tökéletességedben van, mint egy angyal, angyalé. Az angyal nem hibázik, az angyal tökéletes. Vagy elbukott egyszer, és onnan örökre bűnös, vagy szent, és onnan örökre szent. Az angyal olyan, mint egy robot, egy tökéletes gép. Persze szabad akarata van, de szentségben él, nem hibázik, de te nem. Légy irgalmas magaddal, érts egyet az igazsággal, de adj kegyelmet magadnak, mint ahogy Isten is kegyelmet ad. Szép vagy, nincsen benned szeplő. Állj föl méltósággal, király vagy. Mit mondasz magadnak a nap 24 órájában? Ha nincs vers száma és fejezet száma, akkor nem szereted magad. És nem fogsz szeretni engem sem. És nem szereted Istent sem. Mert aki nem szereti a fele barátját, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? János evangélium, János levelében. Úgyhogy nincs itt sok hely a képmutatásra. Nincs is nagyon értelme. Garantáltan. Garantáltan. Így van, így van, így van, így van, így van. Sőt, vigyázz, én észrevettem magammal, hogy néha dühös vagyok, és így elkezdek gondolni valamire, és így magamban így kitombolom magam. És aztán később megfelelő helyzetben ki is mondom azt, amit csendben mondtam bent, eleve úgy, hogy hát ezt sosem mondanám ki. De ha bent megengedtem, hogy elhangozzon, akkor csak időkérdése ki fog az jönni a számon is. Bent sem hangozhat el. De most nem egy ilyen, tudod, ilyen, jaj, úristen, mit tettem? Fúj, ronda szó. Nem. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem csak nagyon őszintén Isten előtt. Figyelj, Uram, igazán van nekem ezzel. Mondhatom én a testvéremről ezt. Igaz ez? Mi az igazság? Az igazság az, hogy, és aztán mondd az igazat, és gondold azt, és a többire csak tedd rá azt a címkét, hogy nem igaz. És ne gondold újra, ha nem igaz, hogyha gonosz, hogyha. Jó? Oké, tehát hogy miért vagy felelősséggel? A kommunikációdért elszámoltatható vagy, el is lesz elszámoltatva az utolsó napon minden szavadért és minden gondolatodért. És az elsődleges az az, amit magadnak mondasz. És megint nem arról van szó, hogy nem hibázhatsz, hibázni fogsz, de mit teszel a hibával? Rendben van ez így, van valaki, aki ezt nem így csinálja, rendben van, akkor mit kötekszel, ne kötekedjél, igaz is igazam van. Vagy azt mondod, hogy bocsáss meg, Uram, ez nem az én gondolatom, és nem is a tiéd. Ezt nem akarom gondolni, ez nem igaz, Uram. Vedd el, mondd el, mi az igazság, ezt nem akarom gondolni, ez nem az én gondolatom, ez nekem semmi közöm nincs. Minden új, én is, ő is. A helyzet is, mindenki van fizetve, én is, ő is, a helyzet is, ez nem igaz, ez nem igaz. Megvallom, ő hű és igaz, megbocsátja a vétkemet, és megtisztít, végez egy munkát bennem minden gonoszságtól. Úgyhogy felelősséggel jársz. Oké, és igazából ahhoz, hogy a mi belső kommunikációnk tiszta legyen, ahhoz egy olyan személyre van szükségünk, aki elől nem tudok elrejtőzni. Tehát ahhoz, hogy megtanuljak kommunikálni, olyas valakivel kell megtanulnom beszélni, kommunikálni, aki elől nem tudok elrejtőzni, akitől nem idegenít el semmi tekintet nélkül a cselekedeteimre, és aki mindig az igazat mondja. Most ez a három nem történik meg emberi kommunikációkban, mert előled el tudok bújni, el is bújok. Ha hibázok, igenis elidegenít a hibánk. Ugye megsértlek, és már vége a beszélgetésnek. És nem is mindig igaz, amit mondasz, meg az se, amit én. Úgyhogy nem tanulunk meg kommunikálni. Viszont ha Istennel tanulsz meg beszélni, kommunikálni, ott ez a helyzet. Ő ismer téged tökéletesen. Nem tudsz elrejtőzni előle. Nem is idegenít el semmi, őt nem rendíti meg a te sértésed, a te hibád. Ő nem érti félre, amit mondtál. Sőt, sajnos nagyon is érti, és, de nem bizonytalanodik el tőle is, és nem is sértődik meg. És mindig az igazat mondja. Mindig az igazat. De az igazság gyönyörű. Az igazság az, hogy te egy új teremtés vagy. Krisztussal együtt megfeszítve, és az új teremtésedben hibátlan, és nem is lesz rest újra meg újra elmondani. És igazából ahhoz, hogy a kommunikációd valaha szerető lehessen, ahhoz meg kell tanulnod Istennel kommunikálni. És Isten üzenete igazából Jézus Krisztus. Ha azon tűnődsz, hogy Isten mit mond neked, akkor azt mondja neked, aki és ami Jézus Krisztus. Ő az üzenet. És ezt tudom, ezt már hallottad, de belegondoltál már ebbe? Nézted már Jézus személyét? Nézted már a Bibliának akárhány versét úgy, hogy átvitted Jézuson, mint szűrőn? Ott van egy tanítás az Ószövetségben, ott van egy tanítás az Új Szövetségből, ott van egy félreérthető vers. Próbáld megérteni, hogy mit mond, és aztán, amit megértettél, hogy mit jelent, azt tedd Jézus szájába. Annak a végrehajtását tedd Jézus kezébe, és nézd meg, hogy működik-e. Ó, itt biztos elveszítem az üdvösségemet. Oké, lásd, ahogy Jézus kilök téged a csónakból. Látod? Akkor lehet, hogy nem stimmel valami az értelmezéseddel. Jézus kiközösít engem. Isten már feladta. Lásd, ahogy Jézus feladta Júdással. Az utolsó pillanatig nem adta fel vele. Megvárta, még elárulja, hagyta, hogy megcsókolja. És még akkor sem. Igazából nem kárhoztatta. Jézus az üzenet. Néha a szavak mögé egy másik értelmezést teszel. Észrevetted, hogy a bűnös természeted, a rossz énképed, a félelmeid magyarázzák a Bibliát? Észrevetted, hogy a vallásod prédikál? Tedd Jézus szájába az értelmezést, és ha megállja a helyét, akkor lehet, hogy oké. De ha nem, akkor nem. És hogyha nem érted, hogy mit akarok mondani, olvasd el újra az evangéliumokat. És úgy komolyan nézd meg, hogy Jézus mit csinált. Tehát ő Isten, tehát ő nem egy aranyos szereplő a Bibliából. Ő Isten, Isten cselekszik. Így néz ki, amikor Isten cselekszik. Ez Isten gondolata, ez Isten üzenete. Ha Isten itt lenne közöttünk, Jézus Krisztus lenne, ezt tenni, ezt mondaná, így viselkedne. Ő az üzenet. Zsidókhoz írt levél egy. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Tehát a fiú által szólt hozzánk. Ő az üzenet. Úgyhogy halld ezt az üzenetet. Nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy Jézus milyen ámulatos személy. milyen hihetetlen a kommunikációja, mennyire türelmes, mennyire nem bántó, mennyire szelíd. Még amikor ki is verte a templomból az árusokat. Isteni cselekedetként ez egy szelídség. Ha olyan lenne, mint én, akkor nem kellett volna őket kiverni onnan, ott helyben porrá váltak volna. Úgy értem, csak úgy lazán. A tanítványai, így van, gyerünk. Azok értelmezték a helyzetet rögtön. Hey, uram, jöhet a tűz? És Jézus ámulatos, ő az üzenet. Tehát az igazi kommunikációhoz szükséged van arra, hogy te egy üres edény legyél, amelyet Isten tölt be. Az igazi kommunikáció Istennel kezdődik. Te, a bűnös, a nyomorult, aki minden gonoszságot képes vagy elkövetni, ott áll Isten előtt, és hallgatja Isten szavait. És Isten szeret téged. És ahogy ezt átéled, ahogy ezt megtapasztalod, akkor hallottál életedben először igaz kommunikációt. Rendben? Nem te igaz ember megállsz Isten előtt, és Isten megveregeti a válladat, mint ügyes vagy. Az egy hamis kommunikáció. Ez nem létezik. És hogyha te csak így tudsz megállni Isten előtt, akkor nem fogsz tudni szeretni senkit. Mert a többiek nyilvánvaló bűnösök. És hogyha sose voltál a helyükben, akkor sose fogod őket érteni. Ezt érted? Ha gyors vagy az ítéletre, ha gyors vagy arra, hogy megbánts valakit, akkor fogalmad sincs arról, hogy te ki vagy. És mi a státuszod Isten előtt a tetteid alapján. Lásd nyugodtan, hogy egy féreg vagy. És aztán lásd azt a kegyelmet, ami a féregből örököst csinál, gyermeket, fiút és lányt, aki mindennek az örököse. De nem a te jóságod, a te teljesítményed alapján, hanem Isten szabad kegyelméből. És aztán értsd, hogy ez a szabad kegyelem épp annyira nem járt neked, mint ahogy nem jár annak a bűnösnek sem, akivel épp beszélsz. De ha nem járt se neked, se neki, akkor miért ne adhatnád neki is úgy, ahogy te is kaptad? Ahogyan magaddal beszélsz, az, ahogyan hallottad Istent beszélni veled. És hogyha magaddal nem beszélsz így, ha magaddal nem vagy kegyelmes, irgalmas, szerető, akkor valószínűleg sose hallottad Isten szeretetét. Vagy ha hallottad, akkor csak egyszer hallottad, és bement az egyik füleden, és a másikon kijött. De ha ott ültél fél évig a porban, és hagytad, hogy ő melléd üljön, és hagytad, hogy kiszeressen a nyomorúságodból, a bűnödből, az önvádból, a kétségbeesésből, akkor lehet, hogy meggyógyult a szíved. És örökre emlékezni fogsz azokra a szavakra. És ezeket fogod szólni magadhoz, és aztán másokhoz is. Rendben? Ha felettébb igaz ember vagy, akkor felettébb önző és kemény ember is vagy. Aki pedig sokat vétkezett, az nagyon szeret. Tudod miért? Mert annak nagy kegyelemre volt szüksége. Sok kegyelmet, sok szeretetet kapott, és így sok szeretetet is ad. Jó, ez azt jelenti, hogy menj, vétkezz sokat? Nem, ez azt jelenti, hogy légy tisztában vele, hogy már sokat vétkeztél. És légy tisztában vele, hogy mit jelent a bűn. A bűn halálra ítél egy embert. A bűn durva dolog. Úgy értem, ha a vér nem lenne, akkor láthatnád magad az utolsó ítélet napján, amikor a világ mindenség föláll és elhányja magát, amint meglát téged. A teljes romlottság tana egy áldás neked, mert megérted, hogy nincs alapod semmiféle követelőzésre, ítéletre. Te egy féreg vagy. Tudom, hogy nem hiszed, de tényleg az vagy. Úgy értem, az utolsó ítéletkor, ha vér nem lenne rajtad, akkor Isten, az összes angyal és az összes szent hányna tőled? Ez a helyzet. Ez van. Az embernek a legnagyobb igazsága is olyan, mint egy koszos rongy Isten előtt. Szégyenben élsz. Valamiben, amit az igazságnak ki kell vetnie magából. Érted? Tehát egy daganat vagy, amitől meg kell szabadulni. Ez a helyzetünk. Ez az, ami ellen semmit nem tehetünk. Semmit. A legnagyobb jóságoddal is csak egy daganat vagy, amitől meg kell szabadulni. Ezt érted? Ha el akarsz valakit ítélni, légy óvatos, mert nem az igazság helyéről mutogatsz. És ha Isten előtt meg akarsz állni valamilyen teljesítménnyel, légy óvatos, mert nem vagy más, mint valami, amitől meg kell szabadulni. És aztán lásd ennek a tükrében, hogy Isten az életét adja, érted? Ezt érted? Hogy meghal, érted? És aztán örökké él, érted? Hogy mindennél fontosabbnak tart. És hogy abból a szégyenből, amiben élsz, ami tudod, ha kiteregetnénk, akkor szégyen lenne. Abból ő kinevel téged azzal, hogy a saját jellemét adja neked. Kinevel téged, és egy nap maga mellé fog állítani, és dicsekedni fog veled. És mindenki ámulni fog, és azt fogja mondani, hogy gyönyörű, amint rád néz. És azt mondja, hogy dicsőséges, Istent látom. Ez vagy te. De a két szélsőség egyszerre igaz. Érted? Ha ezt nem látod, nem értesz Isten szeretetéből semmit. Semmit. Mert azt hiszed, hogy valami olyat kapsz, ami jár neked. Azt hiszed, hogy Isten szeretete ugyanolyan olcsó, mint a miénk. Hú, szimpatikus vagy, kényelmes vagy, jó veled, szeretlek. Én is biztos szimpatikus, kényelmes vagyok Istennek, meg szüksége is van rám, úgyhogy szeret. Nem. Ő tényleg szeret. De ez a szeretet nem belőled indul ki, hanem ő belőle. És igaz, hogy méltó is vagy a szeretetre az új teremtésben. Olyan vagy, mint ő, gyönyörködik benned. De mindez az ő munkája, mindezt ő tette. És az az ember, aki nem vétkezett sokat a maga szemében, az nem látja ezt. Az odaül, aztán megkérdezi Jézustól, hogy hé, nem tudtad, hogy ez az asszony, aki itt a lábadat mossa, az egy bűnös asszony? Te nem tudtad? Hogy ez egy bűnös? Te nem tudtad? Bűnös, bűnös, te nem tudtad? És tudod is, és vak, süket, semmit nem lát. És valószínűleg, ha ez így megy tovább, soha nem is fog látni semmit. Ha egyáltalán üdvözül, az utolsók egyike lesz. De lehet, hogy még csak nem is üdvözül. De ha te bemész a templomba, és a melledet vered, és arra sem tartod méltónak magad, hogy fölemeld a tekintedet az égre, akkor Isten lehajol hozzád, és elmondja neked, hogy ő kicsoda, hogy te ki vagy valójában, hogy mit tett érted. És dicsérni fogod az Urat, mert egy olyan szeretetet, egy olyan ámulatos munkát látsz, amit a büszke, önigazságú ember sose pillanthatott volna meg. Értitek ezt? Értitek ezt? Lásd ezt. Lásd. És aztán, ahogyan kívánod magadnak, kívánd az embereknek magad körül is. Emlékeztek a történetre, ahol a szolgának elengedték az adósságát? Aztán ő kiment, és folytogatni kezdte azt, aki neki tartozott? Ha te sok kegyelmet kaptál, akkor neked is sok kegyelmet kell adnod. Úgyhogy lássuk, hogy tudod ezt megcsinálni. Ugye a kommunikáció mindig két dologról szól. A hallásról és beszédről. Hallásról és küldésről. És azt hiszem, hogy a legfontosabb része az a hallás. Ezzel kezdődik. Ha szeretsz, jó hallgató vagy. Isten meghallgatja a te imáidat. Isten ismer téged. Az egész lénye, ahogy ő van, hallgat. Mindent tud rólad. Mindent hall. Mindent tud. Mindent elfogad. És aztán persze tesz is. De nem zárkózik el előled. Ez az ámulatos, ez az, amit nem értek egyébként. Hogy figyelj, Isten, az rendben van, hogy meghaltál, értem, de hogy vagy képes élni, értem? Tehát, hogy meghaltál, értem, rendben, fogjál meg, ragd be egy dobozba, és tégy be valahova a szekrénybe, hogy legalább ne zavarjalak állandóan. De az, hogy folyamatosan a jelenlétedben tartasz, engem nem értem, hogy vagy erre képes. Úgy, hogy tényleg szeretlek. Úgy, hogy hallgatlak. Úgy, hogy nekünk is jó hallgatóknak kell lennünk. Prédikátor 5.2. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt. Mert az Isten a mennyben van, te pedig e földön, ezért a te beszéded kevés legyen. Úgyhogy az első gondolat, hogy legyenek a szavaink ritkábbak, kevesebbet. És az emberek sokszor nagyon akarnak beszélni, mert a lelkük tele van dolgokkal, amiket ki akarnak fejezni. Elismerésre vágynak, sajnálatra, tanácsra, és ezt úgy érjük el, hogy kibeszéljük, amire akarunk, hogy a szükségünkre adott válasz jöjjön megoldásként. Ugye, nem volt ez olyan jó. Hát én igyekeztem, de hát persze annyira nem sikerült jól, mire a többiek, de nagyon jól sikerült, nagyon ügyes voltál. Nem, de mondd tovább. és a lelkem tele van mindenfélével, és annyi mindent akarok mondani. De a helyzet az, hogy ha az Úrral vagyok, akkor ezek a szükségeim, amik adott esetben jogosak, be vannak töltve. Tudod? Tehát, hogy igen, fontosságra vágyom, igen, elismerésre, igen, igen, tanácsra van szükségem, de ezt megkaptam már. A nap 24 órájában kapom. Isten előtt állok, és ő folyamatosan bátorít, tanácsot ad, elismer, felemel, és telve vagyok. Vámpír helyett, aki életet akarok elszívni, gazdag ember vagyok, aki életet akar adni. Mert Istenben élem az életemet. Úgyhogy ilyen módon képes vagyok hallgatni. Képes vagyok téged nem arra használni, hogy te adj nekem valamit, hanem valóban vágyni arra, hogy én adhassak neked valamit. Úgyhogy képes vagyok figyelni, és ezzel valójában nagyobb hatással tudok lenni rád, mint azzal, amit mondok. És ezt sokszor kell, hogy megismételjük magunknak, én is magamnak. Példabeszédek 18-13. Aki felel valamit, amíg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. És nagyon érdekes, ahogy a Károly fogalmaz. Nem azt mondja, hogy meg nem hallgatja, hanem meg nem hallja. Aki felel valamit, amíg meg nem hallja, az gyalázat. De nagyon érdekes a szóhasználat. Azt szerintem mind a kettőről szól. Tehát ostoba vagyok akkor is, hogyha te elkezdesz nekem mondani, én az előfeltevéseimből hirtelen úgy vélem, hogy én tudom, mit akarsz mondani, én mindent tudok, én ha ezerszel hallottam már ilyet. Úgyhogy mondom neked a B választ. Van egy B válaszom, van egy A válasz, meg egy C válasz is, de neked a B választ fogom mondani. Én ostoba vagyok. Ostoba. De ostoba vagyok azért is, mert nem hallom, hogy Isten mit válaszol erre. Te mondasz valamit, és én nekem nem azt kellene válaszolnom, amit én akarok válaszolni, hanem azt kellene válaszolnom, ami Isten üzenete erre a helyzetre. És csendben kéne lennem, hogy halljam a szellem csendes, halk válaszát. Mert az lehet, hogy valami más lesz. Lehet, hogy valami kreatívabb lesz. Lehet, hogy valami mélyebb lesz. Lehet, hogy valami egyszerűbb lesz. Ő tudja, hogy mit akar mondani. Ő tudja, és nekem arra kéne hallgatnom. A hallgatás művészet. És a legtöbb ember nem képes erre. A legtöbb ember, amikor kommunikál, nem arra figyel, amit mondanak neki, hanem arra, hogy ő mit fog válaszolni. Mert ugye akkor vagyok, akkor mutatok nagyon jól, hogyha nagyon jól lököm a választ. De hát ahhoz gondolkozni kell rajta, és hogy tudod, kihasználom az időt, amíg te beszélsz, így van, hogy átgondoljam, hogy mit fogok majd virtuóz módon válaszolni. Okay. És a helyzet az az, hogy aki nem tud meghallgatni valakit, az csak egy okoskodó alak. Úgyhogy van itt néhány dolog. Az első, hogy ahhoz, hogy én tudjak hallgatni, ahhoz őszintén érdeklődnöm kell. És ez egy szívbeli hozzáállás. És mikor tartjuk a szünetet? Mikor? Negyed óra? Volt valamilyen gondolat? Szívbeli hozzáállás, így van. Tehát ahhoz, hogy meg tudjak valakit hallgatni, komolyan kell érdeklődnöm. Szóval, hogy figyelj, tehát ez nem az, hát a vallásom már ezt is előírja, eddig csak az volt, hogy templomba kellett járni, meg imádkozni, most már hallgatnom is kell az embereket. Ez így nem működik, nem. Miért hallgatom meg az embereket? Mert érdekel. Mert szeretem a másikat, mert érdekel, hogy mit akar mondani. És ha nem érdekel, akkor ne tegyek úgy, mintha meg akarnám hallgatni. Kell, hogy érdekeljem. És aztán kell egy kis türelem, amivel megengedem, hogy a másik kifejezze magát, meséljen a helyzetről, magáról. És aztán fontos az is, hogy éreztessem a másikkal, hogy mindez tényleg így van, hogy tényleg érdekel, hogy tényleg fontos nekem, hogy tényleg nagyra értékelem az őszinteségét, a bizalmát. Ezt kell, hogy éreztessem vele. És aztán még valami, hogy sokszor mi már átmentünk valamilyen nehézségen. És azt a problémát, amivel valaki más fordul hozzád, már ismered. Nem olyan nagy dolog ez. Hey, jön ilyen még százszor. De neki az lehet, hogy most a világ vége. Ne értékeld alul a másik problémáját. És nagyon fontos, hogy sohasem tudhatod, hogy egy ember min megy keresztül. Lehet, hogy egy jól öltözött, nyakkendős, széles mosolyú ember egy pillanatra a bizalmába fogad, és lehet, hogy te vagy az utolsó esélye az életben. Lehet, hogy te vagy az egyetlen esélye az életben. Nem tudod, hogy az emberek mind mennek keresztül, hogy mit hoz az a pillanat, hogy Isten milyen tekintélyt és lehetőséget ad neked. Két dolog van, ami örök. Az emberek és az ige. Tehát e kettőbe fektessünk be, ezt mondta Pásztor Scheller. Két dolog van, ami örök, az emberek és az ige. Az a szolgálat, emlékeztek, erről beszéltem talán múlt órán, a legnagyobb dolog, amit tehetek az életben, az ez a pillanat, amit veled töltök. Mert te örök vagy. Te ott leszel a mennyben, és mind az, amit befogadtál, megértettél, amire felnőttél. Úgyhogy óvakodj és félj attól, hogy felszínes légy az emberekkel, ilyen kliséket, közhelyeket ismételgető. Nem tudom, sokszor üzletemberként, én emlékszem rá, hogy beleestem ebbe a hibába. Annyit tárgyaltam emberekkel, annyiszor hallottam ugyanazokat a kérdéseket, és annyiszor kellett ugyanazt a lényegi választ adnom, hogy egy ponton már tényleg csak az ABC válasz közül kellett választani. Ne tedd. Tehát lehet, hogy a C válasz lesz most is, de legyen a C válasz csak akkor, hogyha meghallgattad a másikat. Ha Isten nem tett hozzá semmit, akkor lehet, hogy tényleg csak át kell adni azt a kis információt. De azt hiszem, amikor igazán odafigyelsz ő rá és Istenre, akkor nem a C válasz jön. Akkor ott jön egy válasz, egy igazi válasz. Ott jön egy Jön egy válasz, ami lehet, hogy nem is válasz. Jön egy megértlek. És nem is nagyon akarok mondani semmit. Nem tudok mit mondani. De azt igen, hogy megértlek. Tényleg értem, hogy miben vagy. Én is voltam ott. És tud, hogy veled vagyok. Lehet, hogy csak ennyi a válasz idézőjelbe. A következő dolog, amit át fogunk nézni, az a hallgató 8 pontja, a jó hallgató 8 pontja. És aztán a kommunikáció, az üzenet küldésről fogunk beszélni. Oké. Vagy nem oké, de folytatjuk. Mennyei atyám, csak kérlek, hogy hajolj le hozzánk, és csak végezd el, amit akarsz, csak végezd el a szívünkben. Jó, amit teszel, mindig jó, amit teszel, mindig helyes, mindig szép, mindig kedves. Csak végezd el a munkád a mi szívünkben. Te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Aki a jó hallgató, nem csípőből tüzel. Lucky Luke, aki gyorsabb a saját árnyékánál. Mondj valamit. És tudod, a Luke már ott van a cowboy kalapodon. Oké, a jó hallgató, mielőtt válaszolna, átgondolja és mérlegeli, hogy mit mond. Ennek két szempontból van jelentősége. Az első, hogy nem tudod, hogy mit kell mondani. Kettő, azzal, hogy átgondolod és mérlegeled, igen, megmutatod a másiknak, hogy komolyan vetted, amit mondott neked. Oké, ha csípőből lököd a választ, egyrészt hülyeséget fogsz mondani, a C válasz fog jönni az igazi helyet. Kettő, megsérted a másikat azzal, hogy elfelejtett kimutatni, hogy komolyan megfontolod, amit mondasz neki. És ezt a hibát én is elkövetem sokszor, mert sietek, mennem kell. Tényleg tudom, mit fogok mondani, és mondom. De ezzel elmulasztom azt az üzenetet átadni, hogy fontos, amit mondtál, megértettem, és nagyon-nagyon szeretném Isten válaszát adni neked. És ahhoz, hogy a válasz hasznos legyen neked, hadd gondoljam át egy pillanatra, hadd fontoljam meg, és aztán esetleg válaszolok. A jó hallgató az időt ad a Szent Szellemnek arra, hogy ő adhassa meg a választ. És ehhez egy pillanatra, legalább egy pillanatra el kell csendesedned. Oké, a második, hogy rászánja az időt arra, hogy tisztázza a helyzetet. Itt a tanács férjeknek és feleségeknek. Hogyan kommunikáljunk, hogyha idegen bolygókról jöttünk, ugye? Úgy, hogy rászánom az időt arra, hogy tisztázzam a helyzetet. Férfiak, amikor az asszony nyilvánvalóan elmondta nektek, hogy lúzerek vagytok, és borzasztóan elégedetlen veletek, és hogy itt lenne már az ideje, hogy végre fölvegyétek a nadrágot, és a helyetekre álljatok a családban, akkor kérdezzétek meg az asszonytól, hogy tényleg ezt akarta elmondani, mert ki fog derülni, hogy nem ezt akarta mondani, csak azt, hogy úgy vágytam rá, hogy meghallgass és megsimogass. De te férfi, hogyha nem tisztázod ezt, akkor az asszony nem fogja elmondani, mert nem jött rá, hogy mást mond éppen. És megjegyzem, ti asszonyok ugyanígy fordítva, tehát amikor a férjed, vagy a vőlegényed, vagy a barátod épp elmondja, hogy mi szokott lenni az üzenet, várjál, hogy annyira értéktelen vagy neki, hogy még arra sem vagy méltó, hogy, hogy csak egyszerűen meghallgasson, hanem tudod, rögtön meg akar oldani, mint valamiféle egyszerű kis problémát, akkor kérdezd meg, hogy tényleg ez volt-e a szándéka, mert lehet, hogy ki fog derülni, hogy a legjobb tudása szerint a szeretetét akarta kifejezni. De ezt a férfiak úgy csinálják, hogy igen, hogy megoldják a problémát. Jó, tehát szánd rá az időt arra, hogy tisztázd a helyzetet. És ez egyébként egy üzleti tárgyalás, egy baráti beszélgetés során is fontos. Miért? Mert a kódoló a saját előfeltevései szerint kódolja, és a dekódoló a saját előfeltevései szerint dekódolja az üzenetet. A félreértés garantált, ezt érted? Tehát amikor te hallgatsz, beszélgetsz valakivel, és a beszélgetés gyors, és üzen valamit, tehát állandóan ég a lámpa, hogy a jelenleg félreérted a másikat. És tehát nem az a kérdés, hogy ég a lámpa, hanem hogy csak, hogy hány százalékot mutat, tudod. Most 95%-ban érted félre, most csak 50%-ban, most csak 30%-ban, most 95%-ban, most 100%-ban. Oké, tehát de a félreértés mértéke mindig ott van. Ha két nő beszélget, akik fél szavakból is megértik egymást, ők is félreértik egymást. Csak lehet, hogy 20-30%-ban. Ha egy férfi és egy nő beszélget, az 50%-os félreértési arány garantált. Hogyha két férfi beszélget, 60-70%-os, mit tudom én, 40-60%-os félreértési arány könnyen elképzelhető. Csak őket annyira nem izgatja, tehát nem zavar. Én elmondtam, te elmondtad, király, ígyük meg a sört, rúgjuk tovább a focilabdát, és ennyi. Dupla mérce kell, tudod? 250%-os félreértés. Jó, és aztán amikor tisztáztál minden részletet, és hogy lehet tisztázni? Pontosan, tényleg, tehát nem, tehát csak nem, pontosan hogy érted ezt? Lehet, tehát, hogy azt hiszem értem, de tényleg szeretnék biztos lenni benne, pontosan mit akartál ezzel mondani? Tehát mi az üzenet? És akkor figyelj, ez a végére mindenképpen jó. Ha jól értem, azt akartad mondani, hogy én egy totális lúzer vagyok, akinek itt lenne az ideje, hogy... Nem. Tehát ha jól értem, akkor egy nehéz napod volt, és jól esett kijönteni a szívedet. Igen, drágám. Gyere ide, hadd öleljelek meg. És akkor minden rendben van, tudod? És amikor megvan, hogy mi az üzenet, tehát nem ezt akartam mondani, akkor esetleg, ha nem esik nehezedre, megpróbálod más szavakkal is elmondani? És akkor megpróbáljam, akkor esetleg, tehát, hogy úgy érted, hogy igen, ezt akarom. Akkor tehát, ha jól értem, akkor végül is azt mondtad most, hogy... akkor abban maradunk, igaz, hogy azt mondtuk, hogy... és akkor ezzel tovább megyünk. Tehát, hogy köss egy megállapodást, hogy ez hangzott el. Tehát például, amikor például, ez nagyon fontos, például, ha egy férfi megsért egy nőt, és nagy nehezen kidumálta magát utána, akkor kétszer-háromszor meg kell ismételni, hogy ugye akkor tényleg érted, hogy azt akartam mondani, hogy te nagyon fontos vagy nekem, csak jelenleg olyan sok gondom van, hogy nem tudtam kifejezni neked ezt, ahogy szerettem volna. De a lényeg ugye értetted, hogy nagyon fontos vagy nekem, de nagyon sok gondom volt most, így nem tudtam kifejezni. Ugye megállapodhatunk akkor ebben, hogy akkor amit te megértettél ebből az az, hogy én nagyon szeretlek téged. Csak ugye, ahogy mondtam, rengeteg gondom van most éppenséggel. Csak... hát figyelj, ha igazán, ha úgy rendesen félreértettél, akkor szerintem még a harmadik után is azt gondolod, amit félreértettél. És az én harmadik helyesbítésemet se hitted el. Ez szokott lenni a probléma, ugye? Tehát, hogyha egyszer egy érzelmi alapon megsérülsz, akkor könnyű megmaradni az érzelmi sérülés mellett, és figyelmen kívül hagyni a tényeket. És ha nem kötsz egy megállapodást a másikkal abban, hogy figyelj, tényleg nem ezt akartam mondani, és addig ne is menjünk tovább, amíg benned az marad, hogy én ezt akartam mondani, mert nem ezt akartam, és hiába hangzott számodra ez minden mondattal, minden szóval úgy, hogy én tényleg azt akartam mondani, de tényleg nem. És hadd mondjam el még egyszer, hogy mi az, amit mondani akartam, és nem megyek tovább addig, ameddig benned az a kép él, hogy én ezt akartam mondani. Megtörténhet ezt, akkor én kérdezem, tehát most tudom, bénák a szavaim, de megtörténhet egy nővel az, hogy érzelmileg megsérül egy beszélgetésben, és aztán a tényeket figyelmen kívül hagyja, és az érzelmi sérülésénél marad? Így van. Úgyhogy azt gondolom, hogy férfiként mindenképpen érdemes tényleg így lelassulni, és nagyon komolyan elmondani azt, ami az igazság a félreértés helyett. Ez igaz. Meg is mondom, hogy miért? Mert a hazugság mellett ott van egy nagy sereg lelki és démoni kivetítés. A hazugság mellett én bennem sok igen van. Mert annyi sérülés ért már, annyi ilyen hazugságot hallottam már, hogy arra igeneket mondok. És a démoni kivetítés is ott van a hazugsághoz. És az igazsághoz csak egy szelíd, csendes halk hang van, Istené. Hé, ez a fickó tényleg szeret, de egy kretén. De nyugi, dolgozom rajta. De tényleg... De igen, de hát nem megmondtam az elején, hogy egy kretén. De szeret. És ennyi. Oké, az a nő, aki azt gondolja, hogy a férje, vagy az eljövendő férje nem egy kretén, az egy álomvilágban él. De tényleg. Tehát úgy értem, szagold meg a rózsát, üdvözöld a való világot, és ébredj föl az álomból. A fickó, aki jön a fehér lovon, és te elolvadsz majd tőle, az egy kretén. Csak amíg udvarol, baromi jól álcázza. Amikor majd fölhúzta a gyűrűt az ujjadra, lazít egy kicsit, és azonnal látni fogod, hogy ez egy kretén. Rendben van. De szeret. Ahogy egy kretén szeretni tud. Ez van. Eszi, nem eszi, más nem kap. Ha jól bánsz a kreténeddel, gyorsabban javul. Ha rosszul bánsz vele, az állapota folyamatosan romlik. Amíg annyira elkeserítő nem lesz, hogy megtörsz bele, odamész Istenhez, és ő megmutatja neked, hogy mi az ábra. És az ábra az az, hogy te is kretén vagy. És nem érdemelted meg azt a másikat. Illetve nem aként, amiként szeretted volna, hanem aként, amivé tetted. Ez oda-vissza igaz. Na mindegy. Jó. Ez még csak a második pont is, 80, és szerettem volna az isteni kreativitásról is beszélni. Miért tartotok föl? Állandóan föltartotok. Mi? Meg kretének vagytok, így van. Attila, köszönöm a hozzászólást. Abszolút igaz, így van. Tehát amikor te félreérted a másikat, és kiderül, hogy ő, tudod, férfiaknak kiderül, hogy az asszony nem tisztel, asszonynak kiderül, hogy a férfi nem szeret, akkor benned a régi bűnös természeted így, igen, igen, tudtam, hogy ez lesz. Tudtam. Reméltem, hogy nem derül ki a hamar, de tudtam, hogy ez lesz. Persze ott van egy igenlés a hazugságra. Vagy amikor tudod, Miért néz ilyen furcsán? Biztos megvet. Nem, csak gyomorrontása van, és azon tűnődik, hogy hányjon-e vagy sem, tudod. Akkor a démoni kivetítés ott van, persze, mert emlékszem, mit mondtál neki legutóbb? Természetes, hogy megvet, hát ő is csak egy ember, tudod, és ott vannak a kivetítések rögtön. A hazugságra ott van az igennés. Az igazságra, ami pedig, tudod, oké, megbántasz, dűrőhamot kapok. Igaz, hogy dűrőhamot kaptam? Igaz. Igaz, hogy visszavágtam, és tudod, megbántottalak? Igaz. Igaz, hogy kretén voltam azzal, hogy ezt megcsináltam? Igaz. Igaz, hogy 3 perc múlva odaálltam Isten elé, és megvallottam, és azt mondtam, hogy bocsáss meg, Uram, egy állat vagyok. És igaz, hogy utána oda megyek, és azt mondom, hogy ne haragudj, szeretlek. Igaz, hogy szeretlek? Igaz. Igaz. Igazabb, mint az, amit az előbb mondtam, amikor dűrohamot kaptam. De ehhez a szeretlekhez, ehhez nincs nagy igenlés ott belül. Ehhez nincs semmi, ehhez csak egy csendes halk hang van Istentől. És ha nem ezelőtt a hang előtt élsz, ha nem ez az életed, ha nem ez az elsődleges viszonyulásod, akkor a hazugságot fogod, a hazugság gyümölcsét fogod aratni. A fájdalmat, a keserűséget, a dühöt, ezt. És nincs menekvés belőle, mert te döntöttél úgy, hogy a hazugságnak hiszel. Ennyi. Amíg meg nem térsz. Ahogy megtérsz belőle, azonnal szabad vagy, tudod? Azért merek ilyen nagy szélsőségekben beszélni, mert az egyetértésed és az egyet nem értésed dönt szabadság és rabság közül, pillanatról pillanatra. Isten kegyelme örök, állandóan veled van, az ő igazsága, az ő kiigazítása mindig elérhető, te választasz. Oké? Okay. Harmadik, elfelejti a saját életének a részleteit. És ez baromi nehéz. Oké, okay, az első volt a nem csípőből tüzel, a második, hogy rászánja az időt, hogy tisztázza a helyzetet. A megállapodás kötés az ehhez tartozik. Talán azt számoltátok harmadiknak. Melyiket számoltátok harmadiknak? Elfelejti a saját életének a részleteit. Ez a harmadik. Jó, tedd félre saját magadat. Mindjárt mondom a példát. Ez arról szól, hogy az igazi odafigyelésednek a legnagyobb ellensége az, hogy saját magaddal vagy elfoglalva. És mindjárt mondom tovább, ez bonyolultabb egy picit. Egy normális, mondjuk tárgyalási helyzetben, tanácsadási helyzetben mondjuk azt, hogy a másik kommunikál felé, te pedig azzal vagy elfoglalva, hogy a gyerekedért nem megy senki az iskolába, és ott fog ülni egy órát a járdán, és sírni fog valószínűleg. Ez te vagy, ez a te dolgod. De most ebben a helyzetben neked a másikkal kéne törődnöd. A saját életeddel, a saját életednek a részleteivel vagy elfoglalva, és nem a másikkal. Ez a lazábbik helyzet. A durvábbik helyzet az az, hogy egy kicsit öntudatos vagy, és amikor kommunikálsz a másikkal, akkor a dolgokat, tehát a saját életedet félrerakod, és azt mondod, hogy én most csak a másikra figyelek. A következő egy órának semmi más értelme nincs, csak a másik ember. Őrá figyelek, mindent neki adok, minden egyebet kizárok. Én most egy eszköz vagyok. Rendben, de ugyanakkor öntudatosan éled meg a helyzetet. És a másik viselkedése hat rád, és szubjektívé válsz benne. Megint a házastársi kapcsolat tökéletes, vagy a párkapcsolatok, vagy a baráti kapcsolatok. A másik megsért téged, és onnantól te a sértettségedet hallod, és nem azt, amit a másik mond. Ez férfiaknak egy nagyon jó üzenet. Előfordulhat-e, hogy egy feleség, vagy egy barátnő, vagy egy menyasszony frusztrált a kretén vőlegényével adott esetben, és kibukik, És amikor kibukik, akkor bizony megtámadja a másikat, hisz a másikkal van a problémája. Igaz? Megtámadja. Helyes viselkedése ez. Kórusba szeretném hallani tőletek. Nem, nagy, nem helyes. De megtörténhet? Hogy nem. Úgyhogy ebben az esetben az üzenet a férfinak az, hogy figyelj, ez is csak egy bűn. A nagy baj az az, hogy veled szemben követték el, és az egóm felrobban, és innentől tudod, roló le, és én már csak egy dühöngő állat vagyok, aki elégtételt szerez az elszenvedett sérelmekért. A jó hallgatásnak valahogy vége szakad. Pedig, ha szeretek, akkor hallgatok. Hallgatok arra, ami elhangzik, megértem a helyzetet, megértem, ami elhangzik, de megértem azt, ami mögött, a szavak mögött van, és megértem azt, amit Isten mond, és Isten azt mondja, hogy figyelj, felejtsd el a szavakat, a szavak lényegtelenek, 2 perc múlva meg fogja bánni őket. Ez egy segélykiáltás, szeretetre van szüksége, amit az elmúlt napokban nem kapott meg sehonnan. Itt a nagy lehetőség, hogy megmutasd az én szeretetemet neki. A jó hallgató meghallja ezt. Én ilyen szinten még sose voltam jó hallgató. De így helyes. Ezt érted? Ez a dolgunk. Ezt jelenti férfinak lenni. Mondjak egy női példát is, csak hogy ne vigyorogjatok ennyire. Ja, helyén van. Így van. Így van. Így van. Világos. Így van. A helyzet csak az, hogy a férjed egy kretén, és ezt csak 72 éves korában fogod látni tőle először. És akkor azt fogod mondani, alázattal és megtörtséggel, hogy dicsőség Istennek. Ezt is megéltem. És utána meghaltok. Oké, rendben. Mondom a másik oldalt. A férjed, a vőlegényed, barátod. Tessék? Olyan nincs, az a kategória nem létezik. Megkér, hogy állj egy picit arrébb, mert nem látja tőled a képernyőt. És nyilvánvalóan úgy viselkedik, mint egy nagyra nőtt óvodás, akinek a legfontosabb a foci meccs, meg a délutáni foci meccs a haverokkal. Amiben te most, akárhogy nézzük, csak egy zavaró tényező vagy. És kinevet itt a háttérben. A telefonba tilos belenevetni. És mindeközben be van pánikolva, mert úgy néz ki, hogy ki fog rá kirúgni a munkahelyéről, és az ezzel kapcsolatos aggodalmait és félelmeit épp rád ontotta, amivel te pont annyit tudsz kezdeni, mint egy muslinca egy tankhajóval. Ebben a pillanatban tökéletesen érzed, hogy egy senki vagy. Most ebben a pillanatban, ugye mit csinálsz? Azt mondod, hogy én uram, hozhatok neked egy üveg sört. És jó, a sört azt most csak ilyen szélsőséges példaként Hadd hozzak neked egy párnát, és tegyem a lábad alá, hogy kényelmesebben nézhesd a meccset. És engedd meg, hogy a te szolgád megemlítse a szemetet, amit később majd még mindegy, hogy mikor, valamikor a késő éjszakában is ráér kivinni. És engedélyt kérek arra, hogy visszavonulhassak pihenni. Jó, ez egy kicsit most szélsőséges volt, de ha ezt az üzenetet hallja a te urad, a férjed, hidd el, hogy hamarabb föláll a meccs elől. És azt mondja, hogy ops, kivinném ezt a szemetet most, és ha nem bánod, akkor elmennék én is visszavonulni veled. Mint hogyha azt mondod neki, hogy amit mondanál amúgy. Mert azt gondolom, hogy nektek erre lennének szavaitok. Jó, tehát neked a helyi... Oké, csak néztem az arcotokat, megjegyzem. Néztem az arcotokat, semmit nem láttam abból a bólogatásból és abból a helyeslésből, amit az előbb láttam, amikor a férfi szerepét verbalizáltam. Nagy mosolygás volt, bólogatás és csillogás. Ugyanezt a bólogatást és csillogást most a férfiak szemén láttam. Úgyhogy megjegyzem, hogy a férfit tisztelni az ezt jelenti. És lehet, hogy a te büszkeséged borzasztóan tiltja és elfogadhatatlannak tartja ezt, de ugyanezzel az erővel a férfi büszkesége is borzasztónak és elfogadhatatlannak tartja szeretni olyan önzetlenül, ahogyan ti vágytok rá. Értitek? Hogy más bolygóról jöttünk? És hogy pont azt kellene adnod a másiknak, amit a legnehezebb. Mert egy férfinak könnyű így tisztelni a feleségét. Egy férfinak könnyű azt mondani, ó, úrnőm, amíg te a gyerekekkel foglalkozol, engedd meg, hogy én visszavonuljak, és a foci meccset nézzem. Egy férfinak ez nagyon egyszerű, meg is teszik. De az asszonynak nem ez kell. Az asszonynak az kell, hogy szeresse a férfi. De az asszonynak nagyon könnyű szeretni a férjét, de a férje nem kér ebből. Szeresd a gyerekünket, meg a kutyánkat, engem tisztelj. Persze szerethetsz is másodszorban, de elsősorban tisztelj. És a tiszteletet, hogyha tudod, nem a világi, felszínes módon akarod kifejezni, akkor úgy fejezed ki, hogy Abigail volt Dáviddal. Emlékeztek? Pont ezeket a szavakat mondta. És működött. Dávid a helyére állt azáltal, hogy tisztelték. Pedig nem volt a helyén. Most csak emlékezz vissza, és azért beszélek hozzátok, lányok, mert a férfiaknak mindig elmondják, hogy ők maradjanak a helyükön, de ezzel egy kicsit a hölgyeket egy felelőtlenségbe csábítják, ahol ti majd megvárjátok, hogy a férjetek a helyére álljon. Ezzel csak egyszerűen ostobaságot követtek el. Nagyon egyszerűen. Valós szükségét, így van. Tehát csak, ugye, ha emlékszel, akkor az egyetlen lehetőséged arra, hogy kezelj egy helyzetet, az az, hogy a magad részét megteszed. És a magad része az, amikor a férjed megkér, hogy állj arrébb, mert nem látja tőled a képernyőt, az a tisztelet. És nem az, hogy ugyanúgy, mint fordítva, amikor az asszony fogja és beleállítja a dárdát a férjébe, a férjének nem az a természetes reakciója, hogy azt mondja, hogy szeretlek, drágám, hadd öleljelek meg, hanem az, hogy dühöt kap. De nem ezzel marad a helyén. A helyén azzal marad, hogy azt mondja, hogy szeretlek, drágám. És ki is fejezi, és komolyan is gondolja. Rendben? Maradj a helyeden. A te dolgoddal törődj. És amíg a tiéddel nem törődtél, addig eszedbe ne jusson észrevenni a másik mulasztását. Jó? Hogyha a férjed egy nagyra nőtt óvodás, aki csak a tévét tudja nézni, de te nem vagy egy királynő, aki az urának szólítja a férjét, addig ki se nyisd a szádat. És fordítva is. Férfi, ha nem szereted a feleségedet úgy, mint egy királynőt, és nem emeled föl, akkor ne csodálkozz rajta, hogy megpróbál kivégezni. Maradj szépen csendben. És menj Istenhez, és kérd el azt az életet, amivel adhatsz a másiknak akkor is, amikor nem ad neked semmit. Jó? Mivel az életnek az egyik célja a jelen fejlődésünk, ezért szinte garantálni tudom, hogy el fog jönni az az idő, amikor nem fogsz kapni a többiektől semmit. Meg tudom ígérni. Mert ha nem jön el az a pillanat, sosem nősz föl nagyra nőtt óvodásból, ha a férfiak nagyra nőtt óvodások, akkor a lányok mik? Ti mondjátok meg. Tessék? Mindegy. Érettség, ez a cél, a helyünkön maradni. És amíg nem szembesülünk a saját gyarlóságunkkal, nincs meg a lehetőségünk arra, hogy igent mondjunk Istennek az átalakításra. Ugye, amíg védjük a saját álláspontjukat, én mindent jól csinálok, ő egy nagyra nőtt óvodás, én mindent jól csinálok, ő egy nyafka, mit tudom én, addig igazából azt mondom Istennek, hogy nem nyúlhatsz hozzám, nem alakíthatsz át, nem adhatsz új szívet, nem formálhatsz át. Jó? A negyedik, osztatlan figyelmét adja. Ez egy döntés, hogy amíg a másik beszél, addig semmi másra nem figyelsz, csak rá. És itt rengeteg zavaró tényező van, amit tudatosan kizárhatsz. Ha nyilvános helyen beszélsz valakivel, ha otthon, ott a család, a feleséged beszél hozzád, de a gyerekek épp őrületet csinálnak, vagy épp nézed a híradót, és meghallod, ahogy a feleséged szól hozzád, többnyire ilyenkor meg se hallod. De ha meghallod, és esetleg úgy döntesz, hogy odafordulsz, akkor zárd ki a tévét. Tehát akkor meg kell szűnnie. Mert két dologra nem tudsz egyszerre figyelni. És az nagyon frusztráló, amikor a feleséged azt hiszi, hogy figyelsz, elmondja, és utána semmi reakció nincs. Jó, egyébként ez nőkre is érvényes. A nők tudom, hogy akkor is tudnak figyelni, amikor még mindig nézik a tévét, de nagyon megtiszteli a férjeteket, ha úgy tesztek, mintha nem néznétek tovább. Ő se tudja, nem? A lényeg, hogy a férfiaknak még a gyorsaság sem megy. Jó? Ha teljesen koncentrálsz, ha osztatlan figyelemmel hallgatod a másikat, akkor nagyobb valószínűséggel meghallod a lényeget. A lényeget. De a lényeget, mert amúgy hallod az üzenetet, de nem a lényeget. És a cél az odafigyelésben az, hogy a lényeget meghalld. A mögöttes üzenetet. És a másik, amit ilyenkor elérsz, az az, hogy kommunikálod a tiszteletet. Annyira fontos vagy, annyira komolyan veszlek, hogy figyelek rád. És hogyha te figyelsz a másikra, jó esély van rá, hogy a másik is figyelni fog rád. Azaz, hogyha esetleg van neked is mondani valód, nagyon nagy valószínűséggel, vagy nagyobb valószínűséggel befogadásra talál. A következő, ez is nagyon fontos, ragaszkodik a nyelv konkrétságához. És ez az, amit sokszor megteszünk, hogy az üzenetbe belemagyarázunk olyan dolgokat, amik el sem hangoztak. Ezt férfiak, nők is megteszik. Belemagyarázunk olyasmit, ami nem a másikban van, hanem bennem. Én nekem van egy rossz önképem, és amikor a másik olyan szavakat használ, akkor én magyarázom bele, hogy ezzel igazából becsmérelt engem. De közben nem. Ragaszkodnom kell ahhoz, ami tényleg elhangzott, és hogyha bizonytalan vagyok, akkor vissza kell lépnem a kettes ponthoz, ahol tisztázom a helyzetet. És csak arra reagálok, ha bölcs kommunikáló vagyok, ami már biztos, hogy az, aminek tűnik. Most lehet, hogy úgy érzitek, hogy ez lelassítja a kommunikációt, ugye? Hát igen, de nem baj. Jobb, ha egy picit lassabb, mint hogyha felgyullad miatta a ház. Jó? Koncentrális visszajelzést ad. A koncentrálás az a negyedik pontnak a kifejeződése. A figyelem kifejeződése. A figyelem megnyilvánulása. Jó, és a visszajelzés, amit adok, azért fontos, hogy a másik befejezhesse, vagy folytathassa a közlést. Beszéltél már olyan emberrel, aki egyáltalán nem jelzett vissza? Tudod csak. És amikor elmondtad, akkor tovább megy. Nagyon elbátortalanító, tehát az ember így nagyon meggondolja, hogy mondjon-e még valamit. Jó, és ha szeretném, hogy a másik tényleg kifejezze magát, akkor bátorító visszajelzést kell, hogy adjak. Értem, bólogatás, értem, halk értemek, aha, igazad van. Kérlek, mondd tovább. Tessék? Igen. Aha, picit arrébb állnál. Ja. Oké, az elmebeli hozzáállása éber és nyugodt. Ez a hetes. Az elmebeli hozzáállása éber és nyugodt. Éberen figyel, de nyugodtan reagál. Az elmebeli hozzáállása éber és nyugodt. Figyelsz rám? Az elmebeli hozzáállása éber és nyugodt. Nyugodt!
Akkor jól értem, hogy ezzel azt
éber és nem kiabál? Igen! Éber és nyugodt.
Ezt pontosan hogy
lefordítanád az én nyelvemet?
Azt akartam mondani, hogy éberen figyel, de nyugodtan reagál. Minden körülmények között őrizzétek meg a higgadságotokat. Ez lehetetlen anélkül, hogy ne a keresztnél élnétek. A helyzetben oda menni a kereszthez az késő. A helyzet előtt kell. Tehát amikor belekerülsz egy kommunikációs helyzetbe, indulj a kereszttől. Ami azt jelenti, hogy én meghaltam, Krisztus él. Nekem nincsenek jogaim, elvárásaim, feltételeim. Én halott vagyok. De Krisztus él bennem. Semmit nem kapok, de Istentől mindenem megvan. Innen indulok. És ez megadja a lehetőséget arra, hogy éber és nyugodt legyek. Ha ezt nem tetted meg az elején, a közepén már nem fog sikerülni. Mert akkor már... Hányszor kell még elmondanom? Oké. Nyolcadik, nyitott arra, hogy jobban megértse a másikat. És ez megint... Oké, a büszkeséggel probléma van. Amikor a gondolkodásom központjában az én van, én, akkor nagyon könnyen felszínes vagyok a másikkal, nem törődöm, vagy félreértem a másikat, vagy legalábbis nem veszem magamnak a fáradtságot, hogy mélyebbre megyek. Megint nagyon jó példa az a férfi-nő kapcsolat, ugye? Mit jelent, amit a férfi mondott, mit jelent, amit a nő mondott? Ha én, ha ilyen kicsit bizonytalan vagyok, és nagyon öntudatos, akkor mindent magamra veszek, és ahogy magamra vettem, úgy értelmezem, és nem megyek mélyebbre. És ott a félreértés. A másik, hogy ha alázatos vagyok, akkor nem ragaszkodom a magam igazához. Tehát megérthetem a másikat annak az árán is, hogy be kell ismernem, hogy tévedtem. Sok beszélgetésben bocsánatot kell kérni, és azt kell mondani, hogy ne haragudj, félreértettelek. Tényleg félreértettem a helyzetet, és elnézést, amit az előbb mondtam, az nem helyén való. Oké. Okay. Oké, akkor egy gondolat, és ezzel bezárjuk, hogy a, nem haladunk túl gyorsan a kommunikációval, de nem baj. Baj? Nem baj, ugye? Én legalább meg lassú a kommunikáció, de jó. És higgadságra, sok higgadságra van szükség. És legalább a következő órára nem kell készülnöm, mert fölkészültem. Ez is egy elég. Látjátok, látjátok? Oké, az empátiáról szeretnék egy picit beszélni. Az empátia az a beleélés művészete. Amikor képes vagy magadat a másik helyébe képzelni. Nagyon, nagyon fontos. Nem vagy képes megérteni a másikat, hanem az ő szemszögéből nézel a helyzetre. Főleg, hogyha egy másik bolygóról érkezett lénnyel beszélsz. Ez egy szokás, egy elmebeli szokás, hogy nem a magad nézőpontjából nézel a dolgokat, hanem a másikéból. És persze nagy emberismeret kell, nagy érzékenység Isten felé, hogy ezt meg tud tenni. Ő meg tudja mutatni a másik ember nézőpontját, ha őre hallgatsz. Ha ezt sokszor megtetted, bölcsességre teszel szert, érteni fogod, ismerni fogod az embereket. És ez nem egy büszkeséget fog adni neked, hanem egy eszköztárat, egy hátteret arra, hogy jobban megértsd őket. De ha ez megvan, ha megvan ez az odafigyelés, a másik helyébe helyezkedés, akkor meg fogod érteni. Akkor sok olyan dolgot meg fogsz érteni, ami amúgy egyszerűen lehetetlen. És Jézus is ezt tette velünk. Ő a mi helyünkbe helyezte magát. Csak gondoljatok bele, ez egy kicsit ilyen metafizikai dolog. Nem tudom, gondolkoztatok-e már valaha a Szent Háromságon. Atya, Fiú és Szent Szellem, egy Isten, de három személy, három valós személy. Isten valami olyasmit mondott, amikor emberré lett, hogy hogyan szerethetném a teremtményeimet, ha nem tudom, milyen teremtménynek lenni. Úgyhogy olyan leszek, mint egy közülük. Megüresítem magam az isteni mi voltomból, ha bár nem tudok úgy tenni, mintha nem volnék Isten, hisz Isten vagyok, de úgy döntök, hogy egy ember öltőnyi időszakra nem élek egyetlen isteni attribútumommal sem. Mintha nem lenne. Ott van, de mintha nem lenne. Emberré leszek. Jézus Krisztus. Emberré lett. A fiú emberré lett. És leélt egy életet, amiben minden, ahol mindenben megkísértetett. Mindenben. Kivéve a bűnt. Kivéve a bűnt. És a Zsidók 4.15 mondja ezt, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, azaz úgy, mint mi. Ő járt ott, ahol te. Ő érezte azt, amit te. Ő átment azon, amint te. Amikor te sírsz, akkor lehet, hogy a könyv a te szemedből csordul ki, de az ő arcán gördül végig. Tudja, hogy miben vagy, hogy hol vagy. És meg tud indulni, emlékszik rá, hogy porból vagy, ahogy a Zsoltár író mondja. Kivéve a bűnt. Tehát ő sosem bukott el abban, hogy kilépett volna a szeretetből. Ő mindig szerető maradt. És ezért olyan ámulatos. Úgyhogy ez az, amit nekünk is meg kéne tanulnunk, a másik helyébe képzelni magunkat, és az ő szemszögéből nézni. És ugye ezt azért tehetjük meg, mert a mi szemszögünkkel Isten törődik. Az én szemszögömmel nem kell törődnöm, mert egy nálamnál nagyobb, hatalmasabb, bölcsebb, képesebb törődik vele. Én rólam ő gondoskodik, úgyhogy nekem már nem kell magamról. Én velem, ő törődik, úgyhogy én törődhetek mással. De De mindez azzal kell, hogy induljon, hogy én megtanulok hallgatni Istenre. Mert igazából két ember csak úgy ismerheti egymást igazán, ha Isten beszél nekik egymásról. Hogyan ismered meg a másik bolygóról jövő lényt? Tudod? Istentől, a Bibliából, az imáidból, a megtörtségeden keresztül. És akkor bele tudod helyezni magad a helyzetébe. Keresd a másik ember nézőpontját. Lehet ez egy ilyen fizikai gyakorlat is, tudod. Megyek haza. Én egy órát tartottam, itt voltam veletek, volt egy isteni élményünk, megyek haza, és a feleségemnek nem volt. Ő végighallgatta, hogy a Zoe fél órán keresztül üvölt, amint fürdeti és öltözteti, aztán megpróbálta elaltatni valahogy, ami más, mint én, 3 órán keresztül nem sikerült. Hullafáradt volt, ő maga nem evett, nem ivott már nem tudom mióta. És amikor én megjövök, akkor ő ebben találkozik velem. Én happy vagyok, ő meg még egy csepp, és kicsordul a pohár. Ha ezt nem látom, akkor nem értem. Igaz? De fordítva is, ugye? A férjurad egész nap dolgozott, és a világot akarta megváltani, és ma se sikerült. és semmi másra nem vágyott egész nap, csak arra, hogy végre 10 óra meló után leüljön, és egy picit békességben legyen, nyugalomban. Amiből szinte nincs az életében, mert arra van kitalálva, hogy terhet hordozzon. És a terhek jönnek is. Úgyhogy amikor megjön, és láthatóan nem nagyon lelkesedik az iránt, hogy mi történt a hűtővel, hogy mi történt a boilerrel, hogy mi van a gyerekekkel, hogy miért nincs még elintézve ez, azt ígérted, hogy, és még mindig nincs meg. Segít, ha a másik nézőpontját is látod. Igaz? Oké, köszönjük szépen, Urunk. Amen. Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy taníts minket. Ne csak taníts, formálj, és valóban alakíts át minket ott belül. És add, hogy a szavaink a szeretet szavai legyenek. Ne a félelem szavai, ne az óvatosság szavai, hanem a szeretet, tiszta, egyenes és magabiztos szavai. Ezeket szóljuk. Hogy a helyünkön maradjunk, a kommunikációnkkal mindig, de ha nem is mindig, egyre gyakrabban. És ha kilépünk a helyünkről, akkor egyre gyorsabban visszatérjünk oda, hogy megtanuljunk bocsánatot kérni, azt mondani, hogy ne haragudj, ezt mondani neked, Urunk, és ezt mondani a szeretteinknek. Úgyhogy csak köszönjük. Drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. És még egy ima a végére, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, és nem biztos benne, hogy ha ma meghalna, akkor a mennybe jutna, akkor ez csak azért lehet, mert még nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Ő az, aki szeret téged. Ő az, aki mindig szeretetben kommunikál veled. De neked van egy felelősséged, igent kell mondanod neki. Úgyhogy tedd ezt meg most, mondd azt, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet, és bocsásd meg a bűneimet. Áld meg a napjaimat itt a földön, és ha egy nap meghalok, vigyél a mennybe, hogy ahol te vagy, ott lehessek én is. Ámen.